egyelőre most a legfontosabb feladat, hogy ezt a teljesítmény értékelést ezt rendbe rakjuk, mert szerintünk nem, tehát a PS szerint nem a bérbe kell beépíteni, tehát ezt nem bruttó béresíteni kell, hanem ezt egy külön, mondjuk úgy, hogy elemként, bérelemként kellene adni a kollégáknak, hogy akkor éves szinten ez tudjon változni. Nyilván a fedezetét azt nem az Európai Unióval megállapodott pedagógus bérek szinten tartása a bértömegéből kellene fedezni. Egyébként ennek tisztázására július közepén találkozunk megint az oktatási irányítókkal, tehát elő van irányozva egy találkozó. Nagyon remélem, hogy ott ezeket nem csak megint föl tudjuk vetni, hanem végre talán közösen találunk egy olyan megoldást, ami mondjuk így, hogy a többség számára elfogadható.
Hát úgy legyen, és hát a közhiedelemmel ellentétben a pedagógusok nagy része azért nem két hónapig fogja most lógatni a lábát, hanem nagyon sokan táborokban vesznek részt, gyerekprogramokat szerveznek, napközés táborokat vezetnek, tehát lehet irigykedni a pedagógusokra, mert megint egy csomó remek gyerekkel lehetnek együtt, és ha van idejük, akkor közben a sajátjukkal is. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk Gosztonyi Gábor, a pedagógusok szakszervezetének alelnöke, és kívánok mindenkinek jó pihenést, és aztán újra jó munkát.
Köszönjük szépen, és köszönöm a megkeresést.
Én nem tudom másképp, csak ennyit tudok, és hiába kérnéd, más nem adhatok. Jöhet egy másik, ki többet ígér, és szebben dalol majd, mint ő meg én. Ígért, hogy más lesz az életünk, ígért, hogy szebbet nem is képzelhetünk. A cél, a győzelem, az minden szentesít. Ha győzni akarsz, csak az ígéret segít. Én nem tudom másképp, csak ennyit tudok. A csodák helyett csak egy mosolyt adhatok.
Megért, hogy hidd el, amit nem hiszek. Nem tudok járni a víz vele. Ígért, hogy más lesz az életünk. Ígért, hogy szebben nem is képzelhetünk.
A föld forog velünk, a nap körül tovább. Itt élünk kedvesen, ez itt a mennyország. Csodálatos világ, semmit se hall, semmit se lát. Csodálatos világ, elárulja mindig önmagát. Hogy mi lesz a vége, nem tudhatom.
Sötétben élek, a fényről álmodom. Honnan jöttem, hová megyek?
Ha tudnám a választ, elmondanám neked.
Nem tudom, hogy miért vagyok itt, nem tudom.
Csodálatos világ, semmit se hall, semmit se lát. Csodálatos világ, elárulja mindig önmagát. Csodálatos világ, semmit se hall, semmit se lát. Csodálatos világ, elárulja mindig önmagát. Csodálatos világ.
én nem tudom más.
Semmit se hall,
csak ennyit tudok.
Csodálatos világ,
a csodák helye, csak egy mosolygathatok.
Csodálatos világ, én nem tudom más.
Semmit se hall,
csak ennyit tudok.
Csodálatos világ,
a csodák helye, csak egy mosolygathatok.
Csodálatos világ. Semmit se hall, semmit se lát, csodálatos világ. Elárulja mindig önmagát, csodálatos világ.
117 perc.
Megjelent Ács Dominika első szerzői lemeze a Bracing, és úgy tűnik, hogy a primadíjas fuvola művész most dalszerzőként is bemutatkozik ezen az első a szerzői albumon. Ennek az albumnak a bemutatója lesz július 9-én a budapesti Benczúrkertben. Hogy pontosan mi az, amit hallhatunk ezen a lemezen, és hogy születtek meg ezek a dalok, erről kérdezem természetesen Ács Dominikát, szeretettel köszöntöm.
Szia, nagyon örülök, hogy egy kicsit most itt beszélgethetünk erről az albumról és a történetéről.
Ezen a lemezen a saját dalaidat fogod játszani. Különféle stílusokban játszol mindig. Mik ezek a dalok, és mi az, ami inspirált téged arra, hogy ezt a lemezt létrehozd?
Igen, ugye ez egy nagyon-nagyon különleges út a számomra is, és egy olyan történés az életemben, amiben nem voltam biztos, hogy el fog következni, hogy klasszikus fuvolaművészként az ember elkezdett egy olyan út felé is elmenni, ami egy kicsit, nem is kicsit, hanem sokkal inkább a saját alkotói énemnek a megmutatkozása. Azt hiszem, hogy azok a történetek, amik inspiráltak, ezek tulajdonképpen az életemnek egy-egy lenyomatai, különböző emberek, ahogyan inspiráltak, vagy különböző érzések, ahogyan hatottak rá. Ezt szerettem volna egyfajta albumba összefoglalni, mert annyira szerettem volna ezeket valahogyan megörökíteni. És ahhoz, hogy az ember valahogyan hitelesen és autentikusan megörökítsen valamit, azt hiszem, hogy ahhoz nekem meg kellett találnom azokat az eszközöket, és itt most a zenenyelvén beszélve azokat a dalokat leírni magamból, amik a legjobban ezt megmutatják. Itt valahogyan már nem volt elég az, hogy előadóként teljesedek a színpadon, és klasszikus műveket játszom, vagy akár átiratokat készítek, hanem meg szerettem volna teljes mértékben alkotni azokat a dalokat, amik ezeket a történeteket elmesélik.
Ilyenkor elmosódnak a határok is, tehát, hogy nyilván, amikor az ember kézbe vesz egy kéz darabot, akkor ott azért megvan annak a műfaja, amivel dolgozik, még hogyha átiratot készít belőle, akkor is. Itt viszont gyakorlatilag, hogyha te saját magad veszed a kezedbe a sorsodat, már itt zeneileg, akkor nincsenek határok, úgy gondolom, hanem azt teszel és odaugrálsz, ahova szeretnél éppen az adott pillanatban.
Igen, ez teljes mértékben így van, ugyanakkor mégis azt érzem, hogy az album teljességét, ha nézzük és hallgatjuk egyébként, akkor van valamiféle összefüggés, valami egységes hangzásvilága, tehát nagyjából kialakult egy olyan hangzásvilág, ami most ezt az albumot jellemzi, ami egyébként leginkább talán a jazznek, az artpopnak és a kortárs zenének az összegzése valahogyan. Úgyhogy azért klasszikus, nyilván az ember amiatt, mert annyira klasszikus zenében nőttem fel, nap mint nap ezt művelem, emiatt a klasszikus hangzásokat nagyon-nagyon szeretem, és azt gondolom, hogy ez valahogyan úgy áttör a zenén, ez a fajta hangzásvilág is, és ez az igényesség is, legalábbis nagyon bízom ebben. Ugyanakkor mégis, ha az egészet nézem, és főleg akár az előadói oldalról is, ezek a számok, ezek a dalok csupán félig kötöttek, tehát van egy struktúra, de ebbe a struktúrában nagyon sokszor belefér az a fajta előadói szabadság, ami például az improvizációhoz vezet.
Ez egy album bemutató koncert, kik lesznek a partnereid? Ugyanazok, akik a lemezen, vagy pedig még plusz partnereket is hívtál?
Majdnem ugyanazok, mint a lemezen. Ugye a lemezt Szebenyi Dániellel és Födő Sándorral együtt vettem fel. Nagy sajnálatomra, de az egyik sír, a másik viszont nevet, hogy Szebenyi Dániel most éppen turnéban, ezért Szálas Áron, akivel éppen egyébként ezekben a percekben próbálunk együtt az albumnak az anyagán, ezt igyekszünk összerakni most ebben az új formációban, tehát Födő Sándor mellett Szálas Áronnak lesz hatalmas szerepe ezen a koncerten, Úgyhogy a lemez bemutatjuk, egy picit talán más lesz emiatt a hangzásvilág egyébként, mint amit akár a lemezen már ugye hallhatnak is a hallgatók, de nagyon-nagyon inspiráló egy olyan emberrel dolgozni, aki nyilván egy más egyéniség, más zenei műfajokkal találkozik, vagy más módon nyúl ezekhez a dalokhoz, úgyhogy azt gondolom, hogy az a frissesség, amire talán már egy picit vágytam is, ugye most már tulajdonképpen éveknek a munkája után ezeken a dalokon, most ez egy óriási felfrissülés nekem, hogy van egy ember, aki egy egészen másfajta zeneiséget is belehoz.
Ugye te fuvolaművész vagy, és azt írod, hogy minden, ami vagyok, a lélegzésemből következik, a fuvolázásom, az éneklésem, a mozdulataim minden belégzésből születik, és a kilégzésben lesz teljes. Ez egy ilyen nagyon filozófikus gondolat. Ezért is választottad a fuvolát, vagy egy fúvós hangszert, mert már eleve úgy érezted, hogy a légzés az egy ennyire fontos dolog a gondolkodásodban is, vagy ez fordítva, a fúvola ébresztett rá arra, hogy ez mennyire meghatározó?
Hát azt gondolom, hogy erre talán a megfelelő válasz az, hogy azt sem tudjuk ugye eldönteni, mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, és ez egy kicsit hasonló dolog. Nagyon érdekes volt ez számomra, néhány évvel ezelőtt felfedeztem egy naplóbejegyzésemet, én nagyon ilyen írásos ember vagyok, szeretem kiírni magamból a gondolataimat, és volt benne egy olyan részének az életemben, ami eléggé nagy mélységekbe lehúzott. Ott írom azt, hogy akkor tudok csak lélegezni, amikor fuvolázom. Tehát effektív a fuvola, mint egy gyógyító eszköz, vagy a túlélésnek az eszköze volt, hogy akkor tudtam, és ezt tényleg tudom, hogy komolyan is írtam, hogy nem csak ilyen átvitt, metaforikus, nagyon filozófikus gondolatként, hanem effektív a légzésem nem volt egyszerűen a helyén, amikor az ember szorong, vagy pánikol, vagy nincsen rendben, akkor ugye kellenek olyan gyakorlatok, amik az embert valahogyan visszavezetik a saját testébe, és nekem a fuvola akkor egy ilyen eszköz volt. És hogy az ember, ugye lehet, hogy a fuvola is egy olyan eszköz volt akár gyerekkoromban is, amivel az ember ezt a kis belső világát, egy nagyon érzékeny kisgyerek voltam, ez természetes módon, hogy valamilyen művészeti ághoz nyúltam, hogy ezeket az érzéseket egyfajta csatornaként én valahogyan magamból ki tudjam lélegezni valójában. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez számomra a leggyönyörűbb eszköz az életemben, ez a hivatás, amit én választottam magamnak, vagy amit hát kaptam a Jóistentől, én így tudom csak értelmezni.
És hát ennek az útnak az újabb állomása a lemez, az első önálló album, a Bracing, vagyis hogy a légzés, és ennek a lemezbemutató koncertjére invitáljuk Önöket július 9-én, szerdán este 20 órakor, és azt gondolom, hogy aki ezen az estén ellátogat a Bencúrkertbe, annak egészen bizonyosan egy izgalmas és nagyon újszerű élményben lesz része, még akkor is, hogyha Árcz Dominikát már sokszor hallotta, mert most egy új oldaláról mutatkozik be. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk Árcz Dominika, junior primadíjas fuvolaművész.
Köszönöm én is a beszélgetést.
Thank you.
Marasztóni Jakab vagy Giacomo Marasztóni időszaki kiállítását láthatjuk most a Vármúzeumban. Marasztóni Jakab magyarosan az 1830-as évek elején indult ausztriai körútra, majd 1833-ban költözött Pozsonyban, és utána innen tette át 1836-ban a működési helyszínét Pestre, hát innen a magyar név. Ezen a kiállításon találkozhatunk a festő műveivel, megismerhetjük a családját, tanulmányait, végigkövethetjük életútját Velencétől Bécsen, Pozsonyon át Budapestig. Ezt a kiállítást a Vármúzeumban egészen október 26-áig lehet megtekinteni, és a kiállítás címe Egy olasz Pesten. A kiállításról Medvedivet beszélgetett Farbaki Péter művészettörténésszel, aki a kiállítás kurátora.
Arra gondoltam, hogy nézzünk rá először arra a korszakra, a 19. század első felére, 20-as évekre, hogy a velencei festő Giacomo Marasztóni hova érkezik meg. Osztrák-magyar monarchiában vagyunk, a király Bécsben, az országgyűlés Pozsonyban, és mi van Pesten? Hát gyakorlatilag ugye a semmi. És ebbe a semmibe jelenik meg két figura, József Nádor és Széchenyi István azzal, hogy hát hozunk létre közintézményeket, tehát hogy valami elindul. Igen ám, de mi a helyzet a festészettel, a magyar festőkkel? Magyar festők nincsenek. Ha valaki tehetséges, akkor azt valószínűleg a családja elküldi Bécsbe, és egyáltalán nem biztos, hogy visszajön, mert akkor még nem lehet ebből megélni. Tehát körülbelül ez az alapszituáció, és ha már József Nádort emlegettem, akkor tulajdonképpen, ha jól tudom, Marasztóni Jakabot, most már mondom magyarul a nevét, neki köszönhetjük.
Igen, de ha lehet, én egy kicsit előbbről kezdeném, és indítanám a történetet, mégpedig ott, hogy 1798-ban Napóleon a Velencei Köztársaság függetlenségét végképp eltörli, megszűnt a Velencei Köztársaság, és Napóleon bukása után, 15-ben pedig a Bécsi Kongresszus Ausztriához csatolja a Velencei Köztársaságot. Ettől kezdve például szorosabb lesz a Velencei Képzőművészeti Akadémia, az Accademia di Belle Arti, és a Bécsi Képzőművészeti Akadémiának egyébként a viszonya, kapcsolata. Na most 12 évig tanult Giacomo Marasztóni Velencében, ő velencei születésű is, egyébként 1804-ben született ott, és amikor befejezi a tanulmányait, valószínűleg egy évig még Rómában volt az ottani Accademia di San Lucában, megházasodik 1832-ben, és akkor elgondolkozik, hogy érdemes-e Itáliában maradni, vagy pedig kicsit északabbra menjen szerencsét próbálni. Ugye tudjuk, hogy akkor már sok évszázada, főleg észak-olasz művészek, lombardok, akik megjelennek a Habsburg birodalom területén, építészek, festők, stukkátorok, szobrászok, és valószínűleg ezért van, hogy tudjuk, hogy megjelenik Triestben, Goríciában, Klagenfurtban, Bécsben, és azt tudjuk, hogy a Bécstől délre fekvő bádeni gyógyfürdőben, ahol az ő nevét regisztrálták is a fürdővendégek között. Feltehető, hogy itt találkozott József Nádorral, aki szintén meg szokta látogatni ezt az intézményt. Hát tudjuk, hogy József Nádor az egyik legfontosabb, vagy azt mondhatnám, hogy a legnépszerűbb Habsburg, aki a legtöbbet tette Magyarországért, a magyar kultúráért. Az érdekes, hogy őt viszont egyre inkább ferdébb szemmel nézték Bécsbe, mert azt mondták, hogy na már még én itt van ez a József Nádor, már megint azoknak a rebelis magyaroknak akar valamit itt kijárni. Az ország fővárosa ekkor Pozsony, tehát itt telepedik le 1833-ban Marasztóni a családjával. Azt tudjuk, hogy amikor megjelent a városban, akkor a helyi legfontosabb napilapban, a Pressburger Zeitungban hirdette magát, hogy megérkezett ide a festő, Giacomo Marasztóni, és szívesen áll rendelkezésre mindennemű polgárok és nemessek részére. Pozsony azért volt jó, mert ugye az országgyűlés miatt az egész országból jöttek ide a követek, arisztokraták, tisztségviselők, sajtó, jurátusok, tehát az ország közvéleménye figyelt erre a városra. 3 év múlva mégis úgy gondolta, hogy tovább vándorol a családjával, és végleg letelepedett 1836-ba Pesten.
Én úgy tudom, hogy elég tudatosan, amikor Pestre jött, a akkor hozott magával festményeket, képeket, mint egy mintaként, hogy ezt tudom én, most kifejezetten a portré festészetre gondolok, és van még egy érdekes szál az ő életében, ez pedig a daguerotípia. Talán az alapozta meg azt a későbbi oktatási intézményt, az első művészeti akadémiát.
A daguerotípia azért volt jó, mert sokkal gyorsabban és olcsón lehetett előállítani egy emberről vagy akár egy családról egy képet. Pesten is, a kirakodó téren, a Nákóházban volt például daguerotípia műhelye. Tehát ott várta az ügyfeleket, és hát ebből elég sok pénzt is lehetett keresni.
Szóval Marasztóni akkor megkapaszkodik Pesten, és jön egy gondolata, hogy feltételezem, hogy a Velencei Akadémia mintájára ő létrehozna egy iskolát, és ez lesz az első magyar festészeti akadémia. Ez nem egy állami döntés alapján, de azt gondolom, hogy a későbbi oktatási intézménynek, vagy a mintarajziskolának és az összes többinek lesz az előzménye. Hogy épült föl ez az akadémia, és egyáltalán hová került? Pesten hol volt ez?
A Marasztóni a mai Deák Ferenc utcába egy Hild épületnek a legfelső emeletén, a harmadik emeletén egy Weiss Bernát nevű háztulajdonossal egyezett meg, hogy kibérli hosszú időre ezt a felső emeletet. Felülvilágító ablakok voltak felül a harmadik emeleten, sajnos ez a II. Világháborúban az épület felső része éppen elpusztult. Egyébként ma is áll az épület, majdnem a Deák téren van, és a kaputól jobbra kint van a Marasztóni festőiskolának a emléktáblája. Valóban Marasztóni a 10 éves pesti tartózkodás után határozta el magát, hogy a Velencei Akadémia mintájára létrehozza ezt az intézményt. Az valóban pozitív, hogy nem csak fiú, hanem lány növendékeket is felvett. Egyébként a nőkre a felesége külön teremben vigyázott. És beszerzett az egykori anyaintézményébe, elment Velencébe, és gipszmásolatot készítetett ottani antik vagy éppen kortárs, mondjuk kanóva szobrokról, vett metszett könyveket, az anatómia az is beletartozott, amire neki már nem volt joga, akt rajzolásra már nem kapott engedélyt. Tehát az volt a legmagasabb, de az csak tényleg a legkiemelkedő európai akadémiáknak volt joguk erre.
Ez nagyon sok pénzt vihetett el. Hogyan tudott életben maradni az akadémia? Valakik mögé álltak?
Minden évben Marasztóni több ingyenes tanítványt is fogadott, viszont már 46 után rögtön megalakult a első Magyar Festészeti Akadémián gyámolító társaság. Támogatták anyagilag az intézményt, úgy is, hogy minden évben a tanulók rajzaiból kiállításokat rendeztek, itt lehetett díjakat nyerni, és kibocsátottak sorsjegyeket, részvényeket, még táncestélyeket is rendeztek. Na most ez nagyon virágzott az elején, csak ne felejtsük el, hogy ott volt a szabadságharc 48-49-ben, és 49 után egy elég sötét korszaka következik a magyar történelmnek, ugye az önkényuralom korszaka, és sajnos ez az egész 50-es évek egy lassú hanyatlása volt a akadémiának, tehát egyre nehezebb gazdasági körülmények között kellett neki fenntartani az iskolát.
Az előbb már szó került arról, hogy azok a fiatalok, tehetségesek, akik elkerültek Bécsbe tanulni, hát ugye nem nagyon jöttek vissza. És talán igazából Barabás Miklós az első olyan festőművész, aki már meg tudott élni a portré festészetéből. Kettőjük között volt-e bármi kapcsolat vagy rivalizálás, már csak azért is gondolok rá, nem csak a festészet kapcsán, hanem ugye Barabás Miklós is próbálkozott egy fotoműteremmel, egy daguerotípiákat előállító műteremmel, amibe aztán bele is bukott.
Amikor Marasztóni megjelent Magyarországon, az, hogy egy olasz művész jön, az ugye ennek volt egy sajátos nimbusza, vagy pozitív nimbusza. De ezt lassan-lassan kikezdte az, hogy a magyar közvélemény, kultúrás közvélemény egyre inkább követelte, hogy magyar művészek legyenek. Tehát 1840-ben elindult a műegylet, ez a pesti művészbarátoknak az egylete, akik minden évben a Vigadóban rendeztek egy kiállítást, és pont az volt ő ellenük is a vád, hogy miért olyan rengeteg külföldit állítanak ki. Egyébként 1845 és 46-ban kétszer a Marasztónit kérték föl a rendezésre. Most Barabás Miklóssal óhatatlan, hogy rivalizáltak volna, már például Erdélyben is volt olyan, amikor az egyiknek itt volt a műterme, a másiknak ott Kolozsvárot. Most nem tudom már, melyik mondta a másikról, hogy kedves lefestendő úr, ne menjen a másikhoz, hát én sokkal jobb festményt csinálok, hát kár oda menni. Például a műegylettel kapcsolatban is volt olyan, amikor a Marasztóninak a görög nőjét vette meg a műegylet, és ugyanakkor volt a vására menő Olá család, Barabás, és akkor ebből is egy óriási paláver keletkezett, hogy miért azt a semmilyen hazafias jelleget nem mutató görög női portrét veszi meg a műegylet, és miért nem a Barabás Miklós, a mi festőnk, a magyar festő, azt annak kellett volna megvenni az alkotását.
Már említette most a Görög nő című festményét, amit ugye a műegylet megvett a Nemzeti Múzeum számára, és aztán ennek a festménynek elég hányattatott sorsa lett, még az első világháború is beleszólt, és elkezdett utazni. Honnan, hová került?
Ez is elkerült Erdélybe. Akkoriban azért sok nemzeti múzeumi festményt adtak vidéki gyűjteményeknek, és a görög nő is azt hiszem az első világháború idején Budapestre került, visszakerült, tehát elég hányatott sorsa van, most pontosan emlékszem már itt a részletekre, de ez a mű is utazott. Szerencsé, hogy most már itt van a Nemzeti Múzeum gyűjteményében.
Mi lett a sorsa a Marasztóni féle akadémiának?
Az élete vége felé nem csak gazdasági, hanem egészségügyi, sőt mentális problémákkal is küzdött Marasztóni. Például nagyon megviselte, hogy úgy emlékszem, hogy Keszthelyi Ferenc nevű tanítványa, aki segédként is alkalmazott, kivált az akadémiájáról, és alapított egy ellen intézményt. Ez állítólag nagyon megviselte. Élete végén megvakult, hát ugye az egy festőnek abszolút a legvégső, legnagyobb tragédiája, és 1860-ban a budai irgalmas Tébolydába került, és ott egy hónap alatt meghalt. Már 59-ben a gyámolító társaság kimondja, hogy a következő évben feloszlatja magát. Tehát annyira sok gazdasági probléma volt, és azt tudjuk, hogy Marasztóni, hát egyrészt árverésre is bocsátották festményeit, de sok mindent a Nemzeti Múzeumba került. És van egy olyan híradásunk, hogy a 60-as évtizedben felszólítják fiát, aki szintén képzőművész lett, hogy vigye el az akadémiai segédeszközöket a Nemzeti Múzeum folyosójáról. És ezek után nem nagyon tudjuk nyomon követni, hogy mi történt. Tehát ezek elenyésztek. Talán egyetlen egy hébe szobor van a kisképzőben, amit ki is állítottunk, ami esetleg a Marasztóni Akadémiának a megmaradt plasztikája, gipsze.
Farbaki Péter művészettörténésszel, az egy olasz Pesten, Giacomo Marasztóni és az első Magyar Festőakadémia című kiállításról, amely a Vármúzeumban tekinthető meg egészen október 26-áig, Medvedivet beszélgetett.